Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában, ezen a nyárvégi vasárnapon. Énekeljünk együtt az Isten tiszteletünk elején a 32. Zsoltárunknak az első verszakát. Helyünket elfoglalva, folytassuk Isten tiszteletünket az új énekeskönyvünk 625-ös számú énekével. 625. énekünket énekeljük el mind a 4 verszakával.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Nyíljon meg a szívünk Isten beszéde előtt, amely most Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott első levele negyedik részéből hangzik hozzánk, az első 12 versből a következőképpen. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, s amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével. Nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. És hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is reátok árasztja. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját közötekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is. Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megköszönjük neked a hetedik nap ajándékát, hogy készítettél egy szent időt, amikor letehetjük mindennapi feladatainkat, és a te örökké való gondolataid felé fordulhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy az élet eseményeiben is szólsz, és köszönjük a prófétai szót, amelyre ígéretünk van, hogy mindig küldesz embereket, akik kimondják a te akaratodat. Kérünk téged, segíts abban, hogy hadd legyünk most igazán alázatosak színed előtt. Hadd legyünk képesek meghallani mostani üzenetedet. Könyörülj rajtunk, hogy saját életünket valóban kendőzetlenül és őszintén tudjuk odaállítani színed elé, hogy a tőled való gyógyítás valóban hadd érjen el oda, ahol életünk beteg. Légy itt most velünk, ahogyan megígértett tiédnek, hogy ahol a te nevedben vannak együtt, akár csak ketten, hárman is, te ott leszel közöttük. Hívunk és várunk, Szentlélek Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus lelke, jöjj közénk, és adj erőt, tisztaságot, józanságot, szelítséget, mindazt, amit te adsz és adhatsz a tiédnek. Hallgass meg imádságunkat, és tedd áldotta ezt az órát mindnyájunk számára. Amen. Háromszázhetvenedik dicséretünk második versét énekeljük most készülve Isten üzenetének meghallgatására. Thank you. Isten igéje az előbb olvasott szakaszból hangzik hozzánk, Pál apostolnak a Tesszalonikaiakhoz írott első levele 4. fejezetéből, az első verszakból a következőképpen. Egyébként pedig, testvéreim, kiírunk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, s amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Ámen. Foglaljuk el a helyünket most. Nem lehet egy ilyen szennyes világban Istennek tetsző módon élni. Ilyen és ehhez hasonló sóhajokkal újra és újra lehet találkozni. Igaz ez így? És akkor mondjunk is le erről, hogy Istennek tetsző életet élhet az ember? Mostani igény segít abban, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben. Pál apostol ugyanis, hallottuk, arra kéri a Tesszalonika-beli gyülekezet tagjait, hogy éljenek Istennek tetsző módon. És a mondat között van egy kis félmondat, amire lehet, hogy föl sem figyelünk, de ez a kis félmondat arról szól, hogy amint éltek is már. Ezek szerint a tesszalonikai gyülekezet tagjai tudtak Istennek tetsző módon élni. Jó, de hát akkor még egészen másmilyen volt a világ, gondolhatnánk. Hiszen mintegy 2000 esztendővel ezelőtt éltek ezek az emberek. Tény, hogy valóban nem a 21. században éltek. És még talán az is igaz, hogy bizonyos értelemben másmilyen volt a világ. Hogyha a fejlődésre gondolunk, technikai, egyéb, biztos másmilyen volt a világ. De ha utána nézünk, kiderül, hogy az elkölcsöt, a közelkölcsöt illetően nagyon sok a hasonlóság. Tesszalonika városa egyébként a római birodalom Macedónia nevű tartományának a fővárosa volt. És amit most elmondok, azért mondom el, hogy értsük jobban ennek az igének az üzenetét, és ezt is, hogy valóban milyen közegben is éltek ezek a tesszalonikai hívők. Városuk konzuli székhely volt, önálló közigazgatással és bíráskodással. A tartomány legnépesebb települése volt. Egy fontos hadi és kereskedelmi út mellett feküdt, és így politikai és kereskedelmi központtá vált. Sőt, kikötőváros volt. Híres volt a hajóépítő műhelye. Talán már ezekből is sejtjük, hogy milyenek is lehettek ezeknek a tesszalonikaiaknak a mindennapjaik. De hogy világosabbá váljon számunkra, egy-két adatot még hadd tegyek hozzá, olyanokat, hogy akkoriban a munkát például nagyon sokan lenézték. Különösen a kétkezi, a fizikai munkát nem becsülték semmire se. Voltak, akik a munkát mindenestől a rabszolgák dolgának tartották, míg mások azt mondták, hogy a szabad ember az legfeljebb naponta 2 órát dolgozték. Ezért is írja Pál apostol nekik, emlékezzünk a felolvasott igeszakasznak a végére, hogy tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgoztatok, ahogyan elrendeltük nektek. A tesszalonikaiak bálványokat imádtak. Ki Zeus, ki Hermész, ki azt, ki ezt imádta. görög, római Isten világnak a különböző alakjait. És az egymáshoz való viszonyuk is nagyon sok kívánnivalót hagyott maga után. És az is, ahogyan a nőkre tekintettek általában, és itt nyilván a társadalom férfi rétegéről van szó, és ahogyan a nőkkel bántak. Nos, ilyen környezetben élték a mindennapjaikat a tesszalonikai hívők. Pál azt írja, hogy amint éltek is, tehát már Istennek tetsző módon éltek, és ebben mi jussatok előbbre. Vagyis hát akkor nem azért tudtak a tesszalonikaiak Istennek tetsző életet élni, mert ők más korban éltek, nem a 21. században. Meg nem azért tudtak Istennek tetsző életet élni, mert akkor sokkal, mondjam így, normálisabban gondolkoztak az emberek, hogy akkor nem volt annyi gonoszság. Ó, nem. Azért lehetséges egyáltalán az Istennek tetsző élet, és függetlenül attól, hogy melyik korban élünk, melyik és milyen társadalom tagjai vagyunk. Azért lehetséges egyáltalán, mert így hallottuk az igéből, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Mert az Isten ezt akarja. Ezt gondolt el felülünk emberek felől. Azért lehetséges egyáltalán az Istennek tetsző élet, mert az Isten jó akarattal van irántunk emberek iránt. Ahogyan az első karácsonykor hangzott, hogy dicsőség a mennyben Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És amikor itt a jó akarat szó elhangzik, akkor elsősorban nem az emberek jó akaratáról van szó, hanem az Isten jó akaratáról, az Isten szeretetéről és kegyelméről. Ez a jó akarat akkor ragyog fel különösképpen is számunkra, hogyha már felismertük, ha már tudjuk, megértettük, és el is tudjuk fogadni, hogy mi emberek egyáltalán nem érdemeljük meg Istennek a jó akaratát, Istennek a szeretetét. Sőt, Isten haragját vontuk mi emberek magunkra. A 168. dicséretünk szerzője is felismerte ezt annak idején, és így fogalmazta meg ebben a szép énekben: ó, Atyaisten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel im eléd borul hű néped, áldva felséges neved, hogy esdbe kérje nagy kegyelmedet. Gondolsz ránk, híven oltalmaz kezed, rólunk egy percre azt le nem veszed. Irgalmasságod mindig oly közel, és erős karod minket átölel. Nagy jóságodra méltók nem vagyunk, rossz útra térve gyakran elhagyunk. Áhítjuk mégis szent igéd szavát, megtérő gyermekét fogad be, hát. Isten jó akarata volt az, amelyben megszületett a mi megváltásunk terve. És amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, amikor a világra jött ott Betlehemben, akkor ez az isteni jó akarat testesült meg benne. És hogy Isten valóban jó akarattal hajolt le hozzánk emberekhez, az Jézus Krisztus az egész életével bizonyította. Érdemes lenne egyszer így végigolvasni az evangéliumokat. Meg szinte azt kell mondanom, hogy leleplezte, kiadta nekünk az Istent, amikor felfedte előttünk atyai szívét, az irántunk való oldhatatlan szeretetét. Hát Isten jó akarata nyilvánult meg Jézus Krisztus gyógyításaiban és csodáiban is. De az Úr Jézus Krisztus legnagyobb bizonyságtétele az Isten jó akaratáról, az Isten szeretetéről az volt, amikor vállalta, hogy a Golgotai keresztre megy, hogy oda feszítsék őt, amikor engesztelő áldozatként odaadta önmagát értünk, hogy mi, Isten ellen lázadó emberek, bűnbocsánatot nyerjünk. Az az Isten akarata, hallottuk, hogy megszentelődjetek. A szentség is éppen olyan valami, mint a bűnbocsánat ajándék, amit Isten a javunkra akar tenni. Hiszen a megszentelődés végcélja, hadd mondjam így, az, hogy mi, bűnös emberek, megkegyelmezett emberekként magához, az Úr Jézus Krisztushoz válhassunk hasonlókká. Az ember tehát valóban nem tud, nem képes Istennek tetsző életet élni, csak hogyha átadja az életét az Úr Jézus Krisztusnak. Ha ezt a Jézus Krisztust, aki önmagát áldozta oda, hittel befogadja a szívébe, életébe, ha az életét Jézus Krisztusban éli. És ezt most külön szeretném hangsúlyozni, mert a tesszalonikaiakkal kapcsolatban is írja ezt az apostol. Ti szilárdan álltok az Úrban. Ott van ez a szó, ez a nagyon fontos szó, hogy az Úrban. Az Úrban vagytok. Csak úgy élhetünk Istennek tetsző életet, hogyha mi is az Úrban élünk. Hogyha kérjük és engedjük, hogy Isten ültesse át az életünket ebbe a csodálatos éltető közegbe, magába, az Úr Jézus Krisztusba, vagy egy kicsit más képet használva, hogyha úgy tartozunk össze az Úr Jézus Krisztussal, úgy fordulunk oda hozzá, úgy élünk vele, ahogy a levegőt vesszük, ahogy a levegőben benne vagyunk. A tesszalonikaiak Jézus Krisztusban voltak. Mondjam ezt, hogy azt, hogy ez vált számukra természetes életközegké. Az Úrhoz fordulás, a belőle táplálkozás, a hozzáigazodás. És Istennek tetsző élet csak ebből a közegből, életközegből sarjadhat ki. Vagyis úgy válhat a mi életünk is, Istennek tetsző életté, hogyha tudatosan Jézus Krisztusra tekintve, Jézus Krisztust az életünk középpontjába állítva éljük az életünket. Hogyha valóban a benne élés válik a legalapvetőbb, a legtermészetesebb életformánká, a benne lélegzés, a benne munkálkodás, a benne gondolkozás, a benne érezni tudás, döntések, lépések és cselekedetek. Az, hogyha már szinte nem tudunk Jézus szava, Jézus lelke tanítása, vezetése nélkül meglenni. Érdemes végig gondolni, hogy mi is van a mi életünkkel. Hogy is történik ez, vagy hogy is van ez nálunk. Hogy mi az, ami ilyen természetes meghatározója, alapvető meghatározója az életünknek. Valóban az Úr Jézus Krisztus, és így valóban az élő Isten. Vagy valami más. Ha még valami más, itt a lehetőség, itt a helye, az Úr asztala előtt, hogy megvalljuk, és kérjünk bocsánatot, és hívjuk be Jézus Krisztust a szívünkbe, az életünkbe, adjuk át életünk vezetését neki, adjuk át az uralmat neki. Tehát Isten akarata az, hogy megszentelődjünk. Hallottuk most a felolvasott levélből, de vajon nekem, nekünk is ez az akaratunk? Hogy ő megszenteljen bennünket? Kész vagyunk ezt engedni? Hagyjuk ezt neki? Hogy véghez vigye bennünk mindazt, ami Jézus Krisztus halála és feltámadása által lehetővé vált számunkra, emberek számára. Hiszen a megszentelődésben nem vagyunk teljesen passzívak. Nem csak eltűrjük a szentséget, hanem magunknak is akarnunk kell elfogadni és megélni azt. Az apostol a hallott igeszakaszban az élet néhány területét említi, amikor erre buzdítja a gyülekezet tagjait, és erről beszél, hogy az az Isten akarat, hogy megszentelődjetek. Ilyeneket említ, mint férfi és nő viszonya, házasság, tiszta élet, egymás iránti szeretet, csendes munkás élet, kívülállók iránti tisztességes viselkedés. Ezek közül most, ezen a mai Isten tiszteleten még egy kicsit kettőre figyeljünk. Az egyik így hangzott, így olvasható, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével. A Szentírásnak a legelején olvashatjuk Istennek ezt a mondatát, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És ez a bibliai mondat nem véletlenül került a Szentírás legelejére, nem véletlenül került a legalapvetőbb dolgok közé. Mert azt mondja ki, hogy a férfi és a nő igazi összetartozása nem csupán abban áll, hogy te megtetszettél nekem, én megtetszettem neked, és elemi erejű vonzás van közöttünk. Nyilván ez is része kell, hogy legyen a dolognak. De Isten igéje arról beszél, hogy egy férfi és egy nő akkor tud tartósan és boldogítóan szövetségben élni, ha felülről, Isten kezéből fogadják el egymást ajándéknak. Hallunk nem egyszer arról, hogy milyen sok válás van országunkban is, mert hogy már nem is akarnak házasodni a felnőtt fiatalok, hát sok más egyéb mellett talán éppen pontosan ez is hiányzik, hogy így tekintsenek egymásra, hogy bajok és feszültségek idején is a társamat, az Isten adta nekem is, akkor olyankor is így tekintek rá. Az ő ajándéka, amit egyszer majd vissza kell adni az ajándékozónak. És ez azt jelenti, hogy el kell számoljak az Isten előtt azzal, hogy mivé is lett az ő ajándéka az én kezemen. Károly fordítás így mondja, hogy ő adta, ő szerzette mellém hozzám élő segítőtársként. Ami azt is jelenti, hogy Isten személyesen nekem alkotta, és én felelősséggel tartozom érte. Azért, hogy mi lesz belőle, hogy hogyan folyik az ő élete. Nem élhetem úgy a házasságomat, mintha az összesen arra való volna, hogy valaki engem boldoggá tegyen. És hogyha nem tesz boldoggá, akkor megyek és keresek valaki mást. A viselkedéstudományos szakemberek szerint egyébként pontosan ebből az irányba löki az emberek gondolkodását, a fogyasztói társadalom. Vásárolj magadnak mindenből újat, kényszere. Az, hogy szinte minden eldobható, és lehet valami újat venni helyette, azt kelti az emberekben, hogy akkor az emberi kapcsolatainkban is megtehetjük ezt. A házasság felülről való, és ez azt jelenti, hogy a társunk Isten ajándéka. És ennek megfelelően kellene tudnom megbecsülni őt, ennek megfelelően kellene tudnom viszonyulni hozzá. Maga Jézus Krisztus is beszél erről. Akkor is, amikor azt mondja, hogy amit az Isten egybe kötött, azt az ember el ne választja. Igazából ez van, ez szavak mögött is, hogy úgy tekintsek a társamra, mint Isten ajándékára. Még akkor is, hogyha már a létező összes rossz tulajdonságát kitűnően ismerem. Egy idősebb keresztjén vallott így a házasságukról, hogy mi már megtanultuk. Amikor bajok vannak közöttünk, éppen akkor kell még erősebben fognunk szeretetben egymás kezét. Mert hát nem arra szövetkeztünk, folytatta, hogy mi ketten egymásért élünk. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével. Bár kérnénk, engednénk, hogy az Isten munkálhassa ez bennünk, hogy megélhessük mi magunk, és hogy odaélhessük az emberek elé, és bár tudnánk erősíteni ebben egymást is, meg azokat is, akik még talán nem tartoznak gyülekezethez. Elgondolkoztató volt számomra az az eset, amikor egy fiatal párnak, akik házasságkötésre készültek, odaadtam Cseri Kálmán lelki pásztornak azt a könyvét, amelyben éppen a házasságra és a gyermeknevelésről szóló igehirdetések vannak benne. És amikor elolvasták, és találkoztunk, és beszélgettünk, akkor megfogalmazták azt, hogy számunkra megerősítés volt mindaz, amit a könyvben olvastunk. Ez azért is volt olyan döbbenetes, mert nem igazán gyülekezethez tartozó, gyülekezetbe járó fiatalok. De ezek szerint valahonnan, talán a családból, azért hoztak valami olyan alapot, amire rá lehet állni, mert ezt mondták, hogy megerősített bennünket abban, ahogyan mi láttuk ezt az egészet. Mert amikor barátok között, munkatársak, ismerősök között szóval, férfi és nő viszonyáról, házasságról, ezekről, akkor néha már úgy éreztük, hogy most mi van? Hát olyan sokan másképp gondolják, mint mi, akkor mi nem gondoljuk jól. És te jó, hogy most megerősítést kaptunk. Ezért is fontos, hogy keresztény emberekként merjük fölvállalni. Nem csak itt magunk között, hanem kint a világban is. Még akkor is, hogyha biztos lesznek olyanok is, akik megmosolyognak, akik legyintenek egyet, akik azt mondják, hogy ó, de marad ilyen gondolkoztok. De ne szégyeljük Jézus Krisztus evangéliumát, mert ez is evangélium örömhír, hogy lehet tisztán és szentségben is élni egy férfinak és nőnek egymással. Azt mondtam, hogy a felolvasott területek közül kettőt említek. A másik pedig az, amit így fogalmazott meg Pál apostol. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. És mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. Egymás iránti szeretet. Az Úr asztalához készülünk. És amikor mi vesszük a kenyeret és a port, akkor tudjuk, hogy arról van szó, hogy igazából Jézus Krisztus adja önmagát. Adja nekünk, hogy élhessünk valóban Istennek tetsző életet. De az, hogy ő adja önmagát, és részesedhetünk belőle az ő életéből, az azt is jelenti, hogy mindazok, akik így veszük magunkhoz a szent jegyeket, akik így tekintünk rá, akik valóban megváltónak, Urunknak elfogadtuk, egymásnak testvéreivé válunk. És ezt biztos, hogy tudjuk mi már jól, hiszen nem egyszer hangzott ez már el. De vajon, hogyan éljük meg mindezt? És egy igaz történetet hadd mondjak el, szemléltetésként, és azért is, hogy bárcsak tanulnánk belőle. Spurgeon, a híres igehirdető, mesélt el egy alkalommal az úrvacsorával kapcsolatos élményét, méghozzá azt, hogy valahol úrvacsorai istentiszteleten vett részt, és ott körülötte olyanok is ültek, akik számára még ismeretlenek voltak. És nem sokkal utána az utcán találkozott mindezek közül egyel, tehát azok közül, akiket nem ismert egyel, és Spurgeon odalépett hozzá. És azt mondta, hogy, illetve azt kérdezte, kedves uram, hogy van? Köszönöm, válaszolta Amos. Jól vagyok, de nincs szerencsém ismerni önt. Én épp vagy kevéssé ismerem önt, válaszolt Spurgeon, mint ön engem. De a múlt vasárnap együtt úrvacsoráztunk. A gyülekezet családi lakomáján egymás mellett ültünk, és így mi testvérek vagyunk, nem de? A megszólított férfi egészen meghatódott, és megköszönte azt a bizalmat, amivel Spurgeon őt megszólította, és magához hívta rögtön egy csésze tejára. És olyan barátság szövődött végül is közöttük, ami sohasem szakadt meg többé. Itt sem, meg minden bizonnyal az örökké valóságban sem. Hát milyen jó lenne, hogyha a mi Krisztussal való közösségünk valahogy így folytatódhatna az úrvacsorázás után. Hogyha mi is vágyakoznánk erre, és így tudnánk most lélekben odaborulni az Úr elé, hogy igen, Uram, szeretnék neked tetsző életet élni, szeretném, hogy engem is szentelj meg, végezd bennem a megszentelés csodálatos munkáját. Szeretnék gyarapodni a szeretetben is. Úgy is, hogy ne csak beszélni tudjak róla szépen, hanem tudjam kimutatni, tudjam megélni cselekedetekben, tettekben. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Az ember tehát úgy, ahogy van, nem képes Istennek tetsző életet élni. Isten azonban lehetővé tette számunkra, mert úgy szeret bennünket. Úgy, hogy adta az ő egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És benne az Úrban élve és maradva lehetséges mégis, hogy Istennek tetsző életet éljünk. Az az Isten akarata. Legyen a mi akaratunk is. Amen. 458. énekünket keressük meg, és az első három verszakát énekeljük, mint egy válaszként is Isten igéjére, és készülve a megtörített úrasztalához. Jézus Krisztus mondja, íme az ajtó előtt állok és szörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ámen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusi gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, mit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, ami az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isztátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ámen. Így folytatja az apostol, azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Vizsgáljuk meg most mi is önmagunkat.
imádságban forduljunk a mi Urunkhoz. Először ki magában, utána pedig hangosan imádkozunk. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám bétegben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Bűnvallásunk után hitünket valljuk meg, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyben és földben teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá pokrokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz elővendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anya Szentek háza, hiszem a Szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Most pedig még néhány kérdést intézek hozzátok, kedves testvérek, egyházunk rendje szerint, mely kérdésekre őszinte szívvel és lélekkel válaszoljatok, ami Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és áltatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is, mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor mondjuk én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor mondjuk én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szenteitek, és már jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Íme, kedves testvérek, meg van terítve az asztal, jöjjetek ide alázatos lélekkel, és a gyülekezetben megszokott rendben, ami azt jelenti, hogy először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, végül pedig a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Közben pedig énekeljünk, a legelső dicséretünk a 459. lesz, és aztán a következőkkel folytassuk egészen addig, amíg arra szükség lesz. Íme, kedves testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Vigyük el a mi Úrunk bátorító és ugyanakkor intő szavait is, akik részesei lehettünk a közösségnek. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szerítséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak! A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Most pedig köszönjük meg Istennek áldását, ajándékait imádságban, és kérjük, hogy járjon előttünk a ránk következő napokban, héten is. Imádkozzunk. Istenünk, Te úgy adod ajándékaidat, hogy azok mindig feladatot is jelentenek. a méltó megőrzés és az elszámolás feladatát. Köszönjük, hogy egymásban is így láthatjuk a tőled való ajándékot, míg a hozzánk legközelebb állókban is. Segíts minket, kérünk, hogy magunk is értékes ajándékká válhassunk szeretteinknek és hitben testvéreinknek. Adj nekünk olyan megértést, hogy világosan lássuk, merre vezetsz a következő lépésben, hogy el ne tévedjünk életünk sűrűjében. Szabadíts meg minket a félelemtől és a belőle fakadó önzéstől, attól, hogy magunkat akarjuk üdvözíteni. Te levetted rólunk ezt a terhet, és Krisztusban ingyen adod az üdvöt azoknak, akik őt befogadják. Dicsőítünk ezért a végtelen nagy áldozatért, amit magad hoztál értünk bűnös emberekért. És azt kérjük, hadd legyen ez a te áldozatod sokkal fontosabb számunkra, mint eddig volt. Imádkozunk házasságban élő testvéreinkért, hogy egymás meggazdagítására és javára lehessenek. És imádkozunk a magánosan élőkért, hogy szeretettel szolgálhassanak a gyülekezet közösségében. És azon kívül is az evangélium jó hírével. Imádkozunk azokért is, akik még nem találták meg társukat, hogy megtalálhassák, és tudják vállalni a szeretet áldott és végleges összetartozását. Imádkozunk a megszomorodottakért, a betegekért, a gyászolókért. Építsd gyülekezetünket, Anya Szent Egyházunkat, a tőled való szeretet által, hogy megismerhesse a világ, mit jelent a te uralmad alatt élni. Ámen. Folytassuk imádkozásunkat az Úr Jézus Krisztustól tanult ima elmondásával.
Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Hála áldozattal is feleljünk Isten igéjére, adakozással is valljuk. Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hála áldozatomat. 56. Zsoltárban található ez a mondat. Hirdetem a ránk következő hét alkalmait, míg mindig a nyári rendszerint. Ez azt jelenti, hogy csütörtökön 6 órai kezdettel lesz gyülekezeti bibliaóra, tehát arra szeretettel várunk mindenkit, illetve vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától. Ha Isten is éltet bennünket, akkor itt találkozhatunk, várunk mindenkit Isten tiszteletünkre. Emlékeztetem arra is a testvéreket, hogy hónap második vasárnapja lesz a következő vasárnap, ezért Isten tisztelet után imaórát is tartunk, tehát készüljünk így arra a vasárnapra. Hirdetem azt is, hogy szívesen elviszem házhoz is az úrvacsorát, hogyha tudunk olyan idős, beteg testvérről, aki nem tudott időskora, és a betegség miatt eljönni az Isten tiszteletre, kérem, hogy jelezzük ezt is, és akkor megbeszélem azzal a beteg, illetve idős testvérrel, és nagyon szívesen elmegyek hozzá. Őszi gyülekezeti hírlevelünk készül, készülne, várunk írásokat bele. Hátunk mögött van a gyülekezeti táborunk, a csendes hét. Jó lenne, ha minél többen, hogyha nem is hosszú-hosszú sorokban, de legalább néhány mondatban megfogalmaznánk, hogy mit jelentett számunkra a tábor. De másról is lehet írni, hogy miben életünk más területén hogyan tapasztaltuk meg Isten jelenlétét, vezetését. szeptember 25-éig kérjük szépen ezeket az írásokat eljuttatni hozzánk. Meg kellett állnunk az elmúlt napokban Ravatal mellett is. Erdősi Istvánné Csorvási Erzsébettől búcsúztunk, aki 1928. április 12-én Nádudvaron született, és ezesztendő augusztus 8-án Budapesten hunyt el. A mi Urunktól kívánunk a gyászoló család tagjainak erőt, békességet és vigasztalást. Most pedig az új énekeskönyvünk 673. énekét énekeljük el végig, tehát mind a négy verszakával. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.